arról, hogy ilyen a magyar sorsa. Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárra írni a magyar lelkeknek. A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt, minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. Nem sokára Isten legmagasabb ítélő széke elé állunk. Életem arányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Milyen különös, hogy Hajnaú bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok, így parancsolja ezt hazám szolgálata. Istenem, az újkori fiúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a hazáé az életük.
Ady Endre, október 6. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása. Őszi szélnek búskeserbe, egy-egy könny a szentelt helyre. Hol megváltott hősi Áron, becsületet, dicsőséget, az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyog a napsugára. Oda hull az őszi rózsa, hulló levél búcsúcsókja. Bánat sír a száraz ágon, ott alussza csendes álmát, az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűzre a fényeségre. Búj szívünknek enyhe fényed, adjon nyugvás békességet. Sugáridon szellem járjon, s keressen fel küzdelmünkben az aradi 13.
1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. Évi szabadságharc 13 honvéd tisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzés sorozat a levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről a magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében megemlékezik.
Ferenc József utasítása Hajnaú számára. A legnagyobb szigorúság a kompromitáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint kiemelkedő mágfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol.
Ijjés Gyula, október 6. Kezét, mert ő ölt maga a király, egy nép arcába törölte bele. Nem volt e földünknek Petőfia már, így kezdett lenni Ferenc Józsefe.
Aulik Lajos.
Damjanics János.
Dezsőfi Arisztid.
Kis Ernő.
Knézics Károly.
Laknel György.
Lázár Vilmos.
Leiningen Westenburg Károly.
Pöltenberg Ernő.
Svelder József.
Török Ignác.
Vécsei Károly.
Ők voltak azok a honvédtisztek, akiket 1849. október 6-án Aradon végeztek ki a szabadságharcban folytatott tevékenységük miatt. Gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt pedig Pesten állították kivégző osztag elé. Haláluk előtt néhányan könyvekből merítettek még erőt a rájuk váró legutolsó pillanatra, néhányan pedig feleségeiknek és gyermekeiknek fogalmazták meg búcsú gondolataikat. Ezekkel a fájdalmasan szép levelekkel emlékezünk meg az aradi vértanúkra, az 1848-49. Évi szabadságharc hőseire.
Megemlékezésünkben idézünk a fennmaradt búcsú levelekből.
A 13 aradi vértanú nevét, sorsát minden magyar ismeri, megtanulta. Hiszen harcos hősök voltak ők, azonban azokról, akiket hátrahagytak, kevésbé szól a történelmi emlékezet. A kivégzett aradi tábornokok is férjek, családapák voltak, özvegyeket és árvákat hagytak maguk után.
Elmondjuk, amit az özvegyek, családtagok sorsáról tudunk.
Kis Ernő búcsú levele lányaihoz, Dániel Jánosnéhoz és Bobor Györnéhez. Forrón szeretett gyermekeim, bocsássatok meg nekem gyermekeimnek. Miképpen én is megbocsátok nektek, ez halni készülő apátok kívánsága. Ti tudjátok még pedig a legjobban, milyen híve voltam én az ausztriai háznak, és ilyennek is halok meg, mert én Magyarországot is azért szolgáltam, hogy Ausztriának javára lehessek. Ezért gyermekeim apátok ártatlanul hal meg, és az a tudat, hogy uralkodójának mindig a legjobb alattvalója volt, erősíteni fogja őt is ezen az utolsó úton. Ne tegyetek senkinek szemrehányásokat, Isten áldjon meg benneteket, erősítsen és óvjon benneteket, imádkozzatok ártatlan lelkemért, ez az utolsó kívánsága szerencsétlen apátoknak, Ernőnek.
Kis Ernő altábor nagy, bár a halatti anyakönyv szerint nőtlen volt, valójában özvegként halt meg. Fiatal tisztként 1825. július 26-án ismerkedett meg Balatonfüreden Szentgyörgyi Horvát Anna Krisztinával, akinek tiszteletére édesapja bált rendezett. Ez volt az első Anna bál. Május 16-án feleségül vette Annát, aki ekkor 23 éves lehetett. A fiatal feleség korán elhunyt, de két lányuk megélte a felnőtt kort.
Részletek Lázár Vilmos leveléből feleségéhez, Revicki Máriához. Kedves szentem, egyetlen Marim, mindenem a földön. Egy sejtelem mondja nekem, hogy holnap reggel, mielőtt még egyszer láthatnálak, elvérzettem. És velem több becsületes derék bajtársaim. Marim, te, aki szívem minden hézagját bírtad, te magad maradsz a földön. Te voltál mindenem, te leszel az utolsó sóhajtásom. Én mártír vagyok, és ártatlanul halok meg. Az Isten, aki még sohasem hagyott el, most sem fog elhagyni. Kedves gyerekeim, jók legyetek, szeressétek egymást. Éljetek anyátok vigasztalva, szeretve. Szerető apátok, Vilmos.
Lázár Vilmos ezredes 1844-ben vette feleségül báró Revicki Máriát. A nála 5 évvel idősebb özvegy 3 gyermekét hozta magával az új házasságba. Őket Lázár sajátjaként nevelte. A szabadságharc alatt volt, hogy Mária meglátogatta a férjét a táborban. Lázár a harc befejeztével Temesváron őrizték, ekkor már vele volt az asszonya. Aradra is elkísérte, de ritkán látogathatta. Aznap, mikor Lázár golyó által kivégezték, felesége már betegen feküdt. Lázár gyomtatója kézbesítette a küldeményeit és búcsúlevelét, amelyet az asszony a sírásról elolvasni sem tudott, ezért a pap tolmácsolta. Életi végéig ápolta és őrizte férje emlékét.
Részletek Leiningen Westerburg Károly búcsú leveléből feleségéhez, Sissány Elishez. Egyetlen lehellete, míg szeretett Lizám, a kocka eldőlt, és csak kevés órán maradt még a világon, hogy előkészüljek a keserves lépésre. a halál nem volna rettenetes rám nézve, ha egyedül állnék, de a rád és ártatlan gyermekeimre való gondolat, drága Lizám, súlyosan nehezedik lelkemre. A gyerekek még megvannak kimelve a fájdalomtól, és ez jó van így. Ők a te szavaidból fogják megismerni apjukat, és kimondhatná meg nekik jobban, mint te, hogy apjuk, bár az emberi törvények elítélték, szívében becsületes ember volt, aki meggyőződésért halt meg, holtig hű Károlyod.
Leiningen-Westerburg Károly gróf 1845-ben vette feleségül a 18 éves Sisány Eliszt. Aradi fogságában Leiningen csak feleségéért és két gyermekükért aggódott. Leiningenné, aki nem volt Aradon, egy hónappal később a férjét utolsó útjára kísérő lelkésztől értesült hős ura utolsó perceiről.
Részletek Pöltenberg elnök búcsú leveléből feleségéhez, Paulin Kakovszkához. Imádott szegény feleségem, nem tudom, imádott Paulinom, hogyan írjak neked, hogy a csapás ne sújtsa agyon, nagyon gorombán szerető szívedet, és csak azt kívánom, hogy a szerencsétlen sorsomat olyan részvevő ajakról halld meg, ami a lehető legkíméletesebben közli veled, még mielőtt ezeket a sorokat megkapod. Örökre Isten hozzádot kell hát mondanom neked, megáldva téged mindazért a boldogságért, melyel gazdagon megajándékoztál, és szívemből köszönve mindazt a szeretetet, melyet tőled kaptam. Isten veled, hát imádott angyalom. Gondolatomban szorosan magamhoz ölellek, minnyájatokat, téged és kedves gyerekeket. És maga jó Paulinom, legyen még boldog, mert megérdemli. Isten veled, szerencsétlen Ernőd.
Pöltenberg Ernő lova Galíciában állomásozott. Itt 1840. decemberében Tarnopolban feleségül vette Paulina Kakovszkát, aki ekkor 18 éves volt. Házasságukból három gyermek született. 1848. augusztusában látták egymást utoljára, bár az aradi börtönben Pöltenberg még reménykedett, hogy nem sokára találkozhatnak. Október elején felesége meg akarta látogatni, de a találkozásra végül nem került lehetőség. Pöltenberg búcsú levelében arra bíztatta, hogy házasodjon meg újra, ő azonban élete végig gyászolt a férjét.
Lécsej Károly búcsú levele feleségéhez, Duffaut Karolinához. Drága, imádott Linám, szeretett, erényes, legkedvesebb feleségem. Látom, ez életem utolsó pillanata, meg kell halnom, tehát még egyszer Isten veled, óvjon Isten, vezessen minden lépésedben, utolsó lehelletem, Lina, hogy odaállt, egy jobb életben bizonyosan újra egyesülünk. Isten veled, jó lélek, és bocsáss meg, mindazért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is okoztam neked. Csókollak, csókolom kedves lányomat, lányodat, Gizellát, Isten veled. Október 6 reggel 6 órakor szerencsétlen Károlyod.
Vécsei Károly báró házassági anyakönyve a mai napig nem került elő, így nem bizonyított, hogy valóban feleségül vette szerelmét, egy francia mérnök lányát, Duffaut Karolinát. Az asszony vele volt a temesvári ostromseregben. Több utalás is azt valószínűsíti, hogy Vécsei elvette Karolinát. Maga Vécsei is Aradon a hadbíróság előtt nősnek vallotta magát, és búcsú levelében, melyet halála előtti utolsó percekben írt, feleségétől búcsúzott. Karolina élete végéig gyászolta őt.
Részletek Dalmanics János imájából. Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Adj erőt, ó, atyám, az én szegény Emiliámnak, hogy beválthassa nekem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot, áld meg a szegény szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot. Emiliámnak vigasztalásul.
Damjanics János fiatal özvegye, Csernovics Emília szeretett férjét 60 évvel élte túl. Annak ellenére, hogy a tábornok arra bíztatta, válaszol új társat magának, ő haláláig gyászolta. Az aradi katasztrófa után eleinte a világtól elzárkozva élt, majd a hasonló sorsú asszonyok és a honvéd árvák vigasztalását tette céljává. Batthányi grófnéval megalapította a Magyar Gazdasszonyok Egyesületét, pénzt gyűjtöttek a rászorulóknak, áruházat nyitottak. A szervezetet a kiegyezés után Erzsébet királyné is felkereste, ám a két özvegy nem jelent meg a fogadásán.
Részletek Batthyány Lajos gróf búcsúleveléből feleségéhez, Zicsi Antóniához. Drága nőm, hiába reménykedtünk az emberségesség utolsó szikrájában, amikor azt véltük, hogy még egyszer látjuk egymást. Ezt is megtagadták tőled, és ezért ezekben a sorokban ismétlem meg neked mélyen átérzett kifejezését forró hálámnak és tiszta szerelmed minden kincse iránti csodálatomnak, amelyet megérdemelni sohasem tudtam. A gyermekeket áld meg és csókold meg az én nevemben, ne szégyeljétek, nem kell szégyelniük atyukat, az én halálomnak a gyalázata előbb vagy utóbb azokra hull vissza, akik engem igazságtalanul és hálátlanul meggyilkoltak. Úgy halok meg, hogy csak a te képed van a szívemben, a te neved az ajkamon, viszontlátásra, Lajosod.
1833. decemberében a fiatal gróf Zicsi Antónia Pozsonyban találkozott gróf Batthyány Lajossal. A két fiatal szerelemre lobbant, és a gróf egy év múlva már feleségül is vette a 18 éves grófnőt. A forradalom miniszterelnökeként Batthyány 1849. január 8-án osztrák fogságba került. Batthyányné csak 20-án tudta meg a rossz hírt Pesten tartózkodó húga leveléből, de már két nap múlva Budán volt, és ettől kezdve, ahová csak engedték, követte rab férjét. Batthyányit hosszú és megalázó raboskodása végén Pestre szállították. 1849. október 5-én történt utolsó találkozásuk Batthyány utasítására, ő csempészte be ekkor a cellába azt a tört, amellyel férje a következő éjszaka sebeket ejtve nyakán elkerülte az akasztást. Az asszony mindent megpróbált a kegyelmi kérvényért, de urán nem segíthetett. Batthyányit kötél helyett golyó által végezték ki. Férje akaratához híven nem kért vissza semmit az osztrák államtól. Magyarországon tisztelet és szeretet övezte. Bárhol megjelent, azaz önkényuralom elleni tiltakozásnak számított.
Nagy Sándor József búcsúlevele testvéréhez. Tisztelt kedves jó bátyám! Mit a sors reámért néhány óra múlva tűrni fogom. De nyugodt lelki ismérettel és tiszta öntudattal csókolom kedves bátyámnak atyai, kedves jó nénémnek anyai kezeit. Köszöntöm, csókolom Emit, Ninát, Kovács Rózát, Szabó Gyurit, gyerekeivel együtt, s Csernust. Isten áldása mindnyájokra. Kívánja lelkéből tisztelt kedves bátyámnak alázatos öccse, Józsi. Nagy Sándor Józsefnek aradi fogsága idején mennyasszonya volt, Schmidt Emma személyében. A tábornok a szabadságharc idején már tervezte a házasságot is, de az események nem hagytak időt az egybekelésre. Nagy Sándor már fogsága kezdetén a halálra készült, nem reménykedett kegyelemben. Emma 1853. áprilisában ment férjhez, mégpedig Klauzál Gáborhoz, a Batthyány kormány miniszteréhez, kitől három gyermeke született.
Aulik Lajosnak nem volt családja, az ítéletet követően Aulik nem kért kegyelmet, utolsó éjszakán Horácius ódáit olvasta.
Dezsőfi Arisztid 1848. július 5-én Pesten a Lipótvárosi plébánia templomba vette feleségül a nála 20 évvel fiatalabb Színyei Mese Emmát, majd az oltár mellől tért vissza csapataihoz. Utolsó éjszakáján több búcsúlevelet is írt, de csak egynek töredéke ismert, a feleségének írt levelét pedig neje halálakor vele temették.
Knézics Károly a kivégzési előtti éjszakán Egerben élő családjának írt búcsúlevelet, amelyet nem ismerünk.
Lakner György felesége Lucia Colcenti olasz származású volt, a lombardiai Milánóban született. Lakner itáliai szolgálata idején ismerkedett meg a rendkívüli szépségű lányjal, akit 1839-ben feleségül vett. Ekkor Lakner 44, felesége 18 éves volt. Egy lányuk született. Lakner aradi fogságában már 1849. augusztusában látogatta felesége. Nem csak urát látta el, hanem éhező társait is. Élete második felében visszaköltözött Olaszországba, sokáig levelezett magyar barátaival.
Schweider József kivégzésekor kezében azt a feszületet tartotta, amelyet mindenkor a csatákban is magával hordott. A keresztet papja utolsó kívánságának megfelelően eljutott a honvéd kapitány fiának, aki szintén az aradi várban raboskodott.
A honvédtisztek és Batthyány kivégzése a bírósági eljárás dacára puszta gyilkosság volt, hiszen az ítélethozatalra egy koncepciós pert követően jogtalan vádak alapján került sor. Halálukkal Hajnó és Ferenc József a magyarság függetlenségi törekvését kívánta büntetni, ennek nyomán pedig a 14 kivégzett férfi joggal tartjuk nemzeti ügyünk mártírjainak.